Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén. A mikrofon másik oldalán Géci Dávid budapesti filmrendező, a mikrofon innenső oldalán pedig Pörtl Oxi Zoltán, esztergomi újságíró. Műsorunk lényege, hogy filmklasszikusokat, illetve legfrissebb alkotásokat mutassunk be. Ezúttal Dávid, aki általában meghatározza a trendet, illetve azt a vonalat, amit érdemes követni, az Oscar-díjas filmek sorát ajánlotta be, és én nagyon nagy örömmel fogadtam el, bár néhány filmnél úgy éreztem, hogy ez tévedés, de utólag mindig eddig kiderült legalábbis, hogy nem volt tévedés, és nagyon jó filmeket ajánlott, és ezeket nagyon jó volt kibeszélni. A mostanival ellentétben, ami a Mank, én azt írtam ide, hogy mindig jegyzettelek, hogy életem egyik legnagyobb pazarlásának tartom olyan szempontból, hogy megnéztem, ugyanis erre mondjuk azt, hogyha nem néztem volna meg, akkor semmit se vesztek. Dávid talán máshogy látja, de kérdezzük meg talán őt?
Hát elsőre én is nagyot szenvedtem ettől a filmtől, de nem szoktam feladni, tehát szerintem mindig fenn kell tartani azt a álláspontot, hogy tévedhetünk, és mivel egyébként nagyon sok filmszerető ember, köztük az Oscar-díj bizottság tagjai, illetve még baráti körömből is jó páran nagyon szerették ezt a filmet. Elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy a világ helyett velem van probléma. Minden esetre fenntartom azt, amit Oxi így felvezetett, hogy egy nagyon nehéz filmről van szó. Tehát, hogy ez nem az a könnyed délutáni mozi, és azt is előrevetítem, hogy nagyon szerintem igazából ehhez a filmhez nagyon szeretni kell a film anyagát, azt a korszakot, tehát mondjuk a 30-as éveket, a fekete-fehér filmet, az aranykort, Hollywood aranykorát, mert igazi nagyívű története ennek a filmnek talán kimondható, hogy nincs. És egy karakterdrámát látunk, de mondhatni, hogy ez a karakter, ez véletlenül sem Nagy Lebowski, vagy véletlenül sem Forrest Gump, tehát nem egy olyan karakán alak, akit nagyon jó nézni és hallgatni. Érdekes, egy csomó kritika arról szólt, hogy Gary Oldman milyen zseniális ebben a filmben, és mennyire élvezetes az ő cinikus szövegeit hallgatni, meg úgy általában a karakterét nézni. Én azzal kezdem, hogy az első olyan film, amiben Gary Oldman nekem annyira nagyon nem tetszik. Pedig Gary Oldman szerintem a világ egyik legjobb színésze, és nem tudom, hogy rendezői utasításra, vagy miért, de egy kicsit így el is hízott, és hát ugye láttuk már Öt kövéren, ugye, amikor Winston Churchill-t játszotta, de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ilyen fáradt, egészségtelenül néz ki, mondhatjuk, hogy alkoholistát játszik, de Hank Moody is alkoholistát játszik, vagyis David Duchovny, és mégis nagyon sármos, és szintén író, és szintén forgatókönyvíró, és szintén nagyon jól szórakoztunk rajta egy évtizedekig a tévésorozatban. Szóval itt az a legnagyobb bajom, és hogyha ezzel kezdhetem, hogy Gary Oldman figurája nem elég színes.
Igen, a film kapcsán azt a segítséget kapjuk, hogy zseniális a stáb, legalábbis a két fő pozícióban, a rendező és a főszereplő, a címszereplő pozíciójában. David Fincher az gyakorlatilag átvitt minket a 20. századból a 21. századba, én nagyon így láttam a Harcosok klubja után, illetve természetesen a 7. című filmje óta készítik úgy az akciófilmeket, a thrillereket, vagy a misztikus thrillereket, vagy a misztikus akciótrillereket, hogy a film előzményeit beleépítik a feliratokba, tehát hogy melyik vállalat rendelte meg, kitől ezt a filmet, mi a címe, ki játssza a főszerepet, ki az operatőr, a vágó, a forgatókönyvíró és a rendező. Tehát Fincher nagyon fontos, Fincherről ugye legutóbb egy minisorozat kapcsán beszélgettünk, ahol sorozatgyilkosokat mutatott be, mondhatni a sorozatgyilkosok szemszögéből, és hát ugye friss hír az, hogy folytatni tudja. Finchernek ezt egy botlásának veszem én, és a sztori, ahogy mondja Dávid is, a nincs sztori, tulajdonképpen annyi, hogy a Herman Mankiewicz, mintha nekem egy picit, de majd Dávid ezt kitoldja, korrigálja, ha szükséges, olyan, mintha egy szellemíró lenne, ő alapvetően azért küzd, hogy legalább ismerjék már el, ugyan ismerjék már el, hogy ő baromi jól ír, annak ellenére, hogy egy lehasznált, tényleg lepukkant alkesz, és ez a Hollywoodban járunk, ugye a 1930-as években, nagyon készül a második világháború, Hitlerről is sokat beszélnek a filmben, nem tudják, hogy jó arc vagy rossz arc, de azért, mivel hát utólag a jelenkor az tudja, hogy rossz arc volt, ezért a filmben mégiscsak vannak erre utalások, és ennyi, hogy ez a Mankiewicz küzd, és a végén a filmtörténet állítólag első, legzseniálisabb fő alapművét, az Aranypolgár tulajdonképpen neki is köszönheti a világ, nem csak Orson Wellesnek, akiről elhíresült ez a film, és amitől Orson Welles aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon híres lett.
Hát annyiban módosítanék, hogy azért Mankiewicz nem egy szellemíró, és igazából ugye most a Fincher apja, mert ugye Jack Fincher írta a forgatókönyvet, és ez egyfajta főhajtása az édesapa előtt, nyilván meghalt, és a fia úgy érezte, hogy tartozik az apjának ezzel a filmmel, aki, ha jól tudom, szintén újságíró volt, és hát nyilvánvalóan érdekelték az újságírókról szóló történetek, ahogy Orson Welles is, ugye az Aranypolgár elkészítésében talán emiatt érdekelt, hogy a médiáról fogalmazzon meg valami nagyon egyedit, de hát, hogy mondtad ezt a szellemírót, tehát a Mankiewicz felel például a Mesterdetektív című nagyon híres filmért, vagy ami biztos emlékezetes volt, ugye a Kleopátra, a nagy hollywoodi film, ugye a Richard Burtonnal és a Elizabeth Taylorral, vagy hát igazából a Julius Caesarhoz is ugye köze volt, vagy hát ő írta a Mindent Éváról, és még nagyon sok-sok filmet lehetne említeni. Na most ez egy fajta botrány volt, vagy egy igazából egy tipikus hollywoodi botrány, hogy ezt a filmet ugye Orson Welles, vagy Orson Welles saját maga jegyzi a legenda szerint, de hát megkapta ugye a Mankiewicz a kreditet. És hát is, ha a Mank című filmet megnézzük, akkor látjuk, hogy valójában ez olyan állapotban készül ez a forgatókönyv, ahogy a Milos Forman Amadeus című filmjében ugye a Mozart írja ugye az utolsó operát a halálos ágyán, és a Salieri segít neki lejegyezni ugye a hangjegyeket, ami egy totális fikció, de hogy az attitűd ez nagyon ismerős. Tehát, hogy itt van egy Mankiewicz nevezetű újságíró, forgatókönyvíró, és gyakorlatilag egy memoárt látunk, egy visszaemlékezést, amiben ő elmondja, hogy a hollywoodi stúdiórendszer, itt az RKO, vagy az MGM, az gyakorlatilag milyen belülről rohadó kapitalista és képmutató cég, és hogy ez benne dolgozó emberek, azok valójában egy ilyen kártyavárat építenek. Tehát nekem így a Mank erről szól. Kíváncsi vagyok, hogy neked egyébként, Oxi, miről szól, és mellesleg szól egyébként az Aranypolgár születéséről. Néhol elejtenek egy-egy mondatot, vagy szót, mint a Rózsabimbó, ugye? Vagy például a, nem is tudom, hogy a hogy az aranypolgárból, amíg előkerül a híres Sanko, ugye ez a Sanko jelképezi a gyerekkort, a boldog gyerekkort, ami utána eltűnik egy lelketlen ember életéből, aki utána csak a sajtó piedesztára emelésére helyezi föl az életét, és ez a Sanko egyébként, ez egy ilyen kis filmes kikacsintás, vagy érdekesség, hogyha olvassátok a John Baxter életrajzi könyvét Steven Spielbergről, akkor állítólag ez az a hollywoodi ősporos darab, ugye Orson Welles Sankója az aranypolgárból, az a Sanko, amit Spielberg a mai napig őriz, ő ezt megvette, még abból az időből, amikor ő egy kis filmsiheder volt, igazából sehol nem alkalmazták, de a legenda szerint ő bejárkált a hollywoodi filmstúdiókba, és keresett egy üres szobát, ott levakarta azt a nevet, aki már rég nem volt ott, lehet, hogy pont a Mankiewicz irodája, és feliratta a nevét, hogy Steven Spielberg irodája, és állítólag ezt sokan becumták, és küldtek neki mindenféle forgatókönyvet, de ez már lehet, hogy a legenda része. Spielberg ezzel igazolta, hogy elvállalta a Kapjál, ha tudsz rendezését, mert ugye saját magára emlékeztette akkor a DiCaprio figurája, aki kijátsza a hatóságokat, és ilyen szuper ügyesen, intelligensen manipulálja az embereket, és a lényeg az, hogy az első irodai kellékei egyike volt, ez az Orson Welles aranypolgár Sankója, amit itt a Mangba is megemlítenek, tehát ez egy ilyen hollywoodi relikvia, viszont azért fontos ez a Sanko, és azért beszélek róla ennyit, mert ahogy mondtam, ez az ártatlanság és a gyerekkor szimbóluma, és minden, amit például a Mank című filmben látunk, az ennek az ellentéte. Tehát az ártatlanság elvesztése, a korrupció, a sajtó, a film, a pénz, mindenek felett való uralma, nekem ezekről szól ez a film.
Hát egy érdekes helyzetben vagyok, már ma délután megnéztem Zack Snydernek a Halottak hadserege című filmjét. Egy nagyon jó kis akciófilm, pergő jelenetekkel, ugye a Snydertől megszokott fantasztikus belassításoktól kezdve az igazán eredeti megoldásokig, ugye itt megint csak ugye az akció jelenetekre gondolok, rendkívül sok érdekesen, rendkívül sok érzelmes jelenetre, szóval egy nagyon jó kis szórakoztató film, persze nem nagyon több. Ellentétben ezzel, amitől azt várnánk, tehát én például azt mondom, hogy a Johnny Depp féle Ed Wood, ott ugye Tim Burton a rendező, megkapjuk azt a hollywoodi feelinget, hogy a háború előtt a 20. század első felében, vagy mondhatni a hollywoodi filmgyártás felívelő szakaszában hogyan készültek a filmek, persze ott egy dilettáns, illetve egy ilyen posztdilettáns, nem tudom, hogy mondjam, tehát egy ilyen pseudodilettáns fickóról van szó, de mégis nagyon jó beláthatunk ugyanúgy a kulisszák mögé, illetve több ilyen film van, kedvencem John Watersnek a Cecil B. DeMente című filmje, hát az szerintem minden. Tehát ha azt megnézed, akkor mindent tudsz Hollywoodról. És ebben a filmben, a Mankban is azt gondolhatná az ember, hogy ugyanez, és lesz benne ilyen nagyon érdekes, különleges, ahogy itt Dávid is említi, a filmlegendák magánéletét, ami természetesen mindig összefügg a filmekkel, a filmlegendák üzleti élete, ami ugyancsak mindennel összefügg, ami film, és itt ezt nem kapjuk meg. Ugyancsak egy jegyzett sor nálam, hogy tehetség, ekről szól a Mank című film dögunalmasan. Például ellentétben a Halottak hadseregével, ami egy nagyon izgalmas pergő film, de igazándiból arról szól, hogy még nem zombi emberek lőnek le már zombikat, és ezt valahogy a néző olyan, tehát ez olyan, mint amikor én játszom a Quake 3-mal, Dáviddal erről beszéltünk a minap, autóban ülve, hogy hát ebben mi a jó, hogy ez ebben van netán valami rossz erkölcsileg, és akkor mondtam, hogy animációs figura vagyok, és egy animációs figura csoportot lövök le, de ha nem lövöm le őket, akkor ők kölnek meg engem. Ugye a Mankban filmtörténeti jelenetek lehetnének, ezt várjuk Finchertől, akit nagyon megszerettünk az elmúlt 25 évben, mondhatjuk, és nagyon megszerettük Gary Oldmant, a Guildenstern és Rosencrantz óta akár, és természetesen a Leona profi óta, tehát nem is tudom, ki volt utoljára ennyire népszerű főgonosz, mint ami ő volt ott, és ide azt is beírtam a jegyzeteimbe, hogy most kötelezően el kell mondani, hogy Finchernek mi a karrierje, Oldmannek, most már tulajdonképpen ezek egy részét el is árultuk, ha valaki nem ismerné. Nekem ezt jelenti ez a film, egy picit ilyen, tehát fölmondtak egy leckét, egy kötelező dolgot, ez olyan, mint a mi köreinkben, ez a Mankiewicz mekkora arc volt, jó, hát a világ az éppen nem tudja. Egyébként ki tudja, hogy az adott filmekben akár generációkon, évtizedeken át rendkívül ügyesen vágó ember, nem feledve Timár Pétert, aki azért sokkal ismertebb lett saját hazába, de rengeteg olyan stábmunkatárs van, és itt majd Dávidot fogom faggatni, hogy is van ez, hogy ugye ez társág jut a rendezőnek, a főszereplőknek, de már ugye kapásból a kaszkadőröknek semmi, kivéve Tarantinónál, ahol egy külön filmet kaptak, és itt szintén ez az egésznek a része, de olyan blöffök vannak benne, hogy a Mank alkoholista. Hát nem mondod, vannak alkoholista alkotók? Hát hihetetlen. Hogy kibírhatatlan, antiszociális alak. Jé, tényleg? Hát rengeteg ilyet ismerünk, a máshonnan nem a pletykalapokból, de Magyarország mondhatjuk, ahogy dr. Zaher fejtegette most már sokadik alkalommal, az 1 millió alkoholista országa vagyunk, 800 ezer a hivatalos, ezek szerint 1 millió a tuti, de lehet, hogy több is. De a Mank nem válik szimpatikussá, nem lesznek érdekes történetek a film során, epizódok, nem lesznek humoros jelenetek, nem lesznek drámai jelenetek, nincs semmi, egy full vacak, és nem az, hogy az a baj, hogy fekete-fehér, mert attól csak jobb lehetne, ugye próbál egy ilyen, hogy mondják, egy ilyen vintage, vagy nem tudom mi ez, nem is vintage, ugye hát ez a háború előtti időszak, az akkori film minőséget idézi föl a textúrája a filmnek, de el se jön át, ilyen szürkén is, ez nem fekete-fehér, majd Dávid ezt mindjárt megmagyarázza, megkérem őt szépen, hogy ez egy jellegzetes adott korabeli nyersanyag, technika használat, de rögtön kérdezem is, így van-e?
Hát igen, egyébként ez az érdekes, hogy kapcsolgattam itt a magyar szinkronsávot az angollal, ugye tudjuk, hogy Oxi, te inkább magyarul szereted hallgatni a filmeket, vagy nagyon sokszor hivatkozol a szinkronra, de álszent lennék, ha azt mondanám, hogy én nem szeretem a magyar szinkront, hiszen egész, hát így nőttem föl, és mai napig egyszerűen nem bírom megállni, hogy ne nézzem meg, hogy ne kapcsoljak át a magyar hangsávra, hogy épp kiszinkronizálja az adott szereplőt, és egyébként egy nagyon jó választás, nyilván Epres Attila, aki ugye a szintén alkoholista írót, ugye a Hank Moody karakterét szinkronizálta 10 évig, ugye a David Duchovny sorozatában, a Californication-ben, nekem egyébként ez egyik kedvenc sorozatom volt, de ellentétben ezzel ott nagyon jól megírt monológok vannak, és nagyon jó szövegek, amin mai napig felidézhető jó dumák során mentünk át, és tényleg nevetünk, míg így sikerült egy nagyon lapos karaktert írni, és most szegény Fincher apjával vitázom épp, de hát tényleg az a helyzet, hogy ez egy hivatás, egy szakma, és nem mindenki tud jó forgatókönyvet írni. Jelenleg én is küzdök egyébként egy életrajzi könyvvel, hogy minél izgalmasabb legyen, mert attól, hogy valaki nagy név, attól azt a vásznon is át kell adni. Tehát, hogy miért nézem ennek a Manknak a sztoriát, és igazából nem indokolt a 130 perc erre a pasira. Tehát még azt sem mondhatnám, hogy az alkohol mérgezésbe halt meg, hiszen 80-valahány évesen halt meg, mint bármilyen normális ember. Sok magyar örülne, ha 83 éves koráig élhetne. És ez a Mank, ez egyébként azért egy nagy karriert csinált, tehát hogy igazából ő óriási hollywoodi filmeknek írta a szkriptjét. Itt, ami miatt mégis azt mondanám, hogy a filmburnyákok nézzék meg talán ezt a filmet, az a képi világ, amiért ugye Oscarra is volt jelölve a film, tehát valami fantasztikus, ahogy ezt a régi film világítást visszahozzák, tehát nem csak a fekete-fehér, sokkal karakteresebb világítására gondolok, hanem a fényelés. Tehát direkt megnéztem, nekem sajnos nem OLED tévém van, hanem LED tévém, de a telefonom kijelzője AMOLED, tehát magyarul a fekete a sokkal feketébb, és a telefonomon is átkapcsoltam a Netflixre, hogy hogy mutat ez a film, és igazából a telefonon jobban tetszett, mint a tévén, hiszen ez a film azzal játszik, hogy a régi nyersanyagot, a régi nyersanyagnak a hangulatát hozza vissza, tehát értsük úgy, hogy ami egy picit kiég, az kiég, ami sötét, az picit bebukik, és valami nagyon finom ezüstös hívással van ez az egész elkészítve, tehát tényleg a vacsora jelenetek pazarok, tehát van egy montázs, nem tudom, emlékszel-e rá, Oxi, de amikor lehet, hogy épp felébredtél és kis alvás után a film közepén, akkor van egy, most egyébként magamról is beszélhetnék, mert én elaludtam, amikor elsőre néztem, de hogy van egy jelenet benne, amikor így pörög az óra, telik az idő, megy a parti, Gary Oldmanről látunk közeliket, Martini süvegről, ahogy a jégből kiveszik, tehát már-már ilyen szkorzézés közeliket látunk, és hát csak ami azok miatt, a képek miatt, hogy azok fényképezve vannak, már azért érdemes megnézni, illetve engem, mint filmbuzi, nagyon érdekelt, hogy épült föl az akkori Hollywood, és emiatt képes voltam másodjára is nekiülni a filmnek, annak ellenére, hogy tudtam, hogy egy nagyon lassú folyású, nagyon lassú építkezésű mozit fogok látni. Ugye aki ilyen érdekes volt, például ez a Louis B. Mayer, vagy Louis B. Mayer, nem tudom, hogy mondják, hogy ez Ellis Howard játsza, aki a ismerős lehet a Stanley Kubrick Full Metal Jacketjéből. Ő az a stúdió vezető, aki hát itt ilyen nagyon gátlástalanul van bemutatva, mert masírozik végig a folyóson, mögötte jön ugye Monk és Joe Mankiewicz, ha jól emlékszem, és a lényeg az, hogy hát így előadja, hogy a RKO így, az RKO úgy, majd bemegy a nézőközönség elé, akik ugye a magyarul a filmgyári dolgozók, és elmondja, hogy idén borzasztó szűkös a büdzsé, ugye világválság után vagyunk, és hogy legyenek türelemmel, amíg megkapják a fizetésüket, de pont előtte vezette föl, hogy igazából neki tök mindegy, hogy egy millió dollár megy a kukába, és olyan filmeket is gyárt, amit soha nem mutatnak be, mert a lényeg, hogy amit bemutatnak, azt viszont ő kiválasztja jó ízléssel, és ez tényleg úgy lesz bemutatva, tehát aki milliókat tud a kukába dobni, ez nem hiszem, hogy a dolgozóit ne tudnák kifizetni. Tehát ez valami olyan erkölcsi csúszda, ami talán a filmben az egyik legjobb jelenet, és ez egy kicsit be is vitte nekem a gyomros. Te emlékszel erre a jelenetre, Oxi?
Konkrétan nem.
Nem. Ó. Mert itt az van, hogy ugye a bank az így meg is jegyzi így ennek a szónoklatnak a végén, ahol az igazgató megkéri a dolgozókat, hogy hát legyenek türelemmel, hogy ennél azért még undorítóbb dolgokat is látott Hollywoodban, vagy valami ilyesmit mond, és aztán felpattam valami golfkocsira, az Amanda Siegfried mellé. Sok ilyen kis töredékes, nem is tudom, pázlós dolog van benne, amit hogyha csak kiragadunk 5 perceket, akkor azt gondolnám, hogy ez a film jó, mert annyira részletgazdag, annyira jól mutatja be a hollywoodi struktúrát, de egyben viszont teljes egészében igazat kell neked adjak, Oxi, hogy egyben ez egy nagyon nehezen emészthető, nagyon lassú lefolyású, nagyon érdektelenül megcsinált film. Miközben részleteiben pedig tud érdekes lenni, tud nagyon jól korrajzot festeni, szóval én ezt nagyon sajnálom, hogy így sikerült, és azt is sajnálom, hogy ki kell mondjam, hogy ha nem a Gary Oldman-t választja erre a szerepre Fincher, vagy mondjuk a Gary Oldman egy kicsit jobban, hogy is fogalmazzak, nincs ennyire szétfolyva. Tehát az a gond, hogy színészként, én legalábbis ezt vallom, és most lehet, hogy sokan megköveznek, de hogy például sok magyar színész is egy kicsit úgy elengedi magát, mert ugye főleg színházba játszik, stb. De hát ez nagyon fontos, hogy ő hogy néz ki a vásznon. És én tiszteletemet fejezem ki azok iránt, a színészek iránt, akik foglalkoznak azzal egyébként, hogy hogy mutatnak a vásznon, és a kellő pillanatban pedig le tudják szarni természetesen, és csak a szerepre koncentrálni, de hogy itt olyan szinten le van szarva, hogy néz ki Gary Oldman a vásznon, hogy egyszerűen nincs kedvem nézni. Tehát, hogy egy ilyen elfolyt, zsíros hajú, alkoholista űrge, aki nem is vonzó, tehát nem is hiszem el, hogy az Amanda Seyfried például este ott a szökőkútnál, vagy nem tudom minél, padnál ott smúzolnak, és nézik éjszaka az állatkertet, mert nem hiszem el, hogy vonzódik egyáltalán ez a fickóhoz, mert annyira meg nem mond humorosakat, mint ahogy elmondják, hogy ő mennyire éles világlátású, és mennyire cinikus. Valóban az, de ennyire még ismerek 20 ugyanilyen cinikus ember.
Abban biztos vagyok, mert tehát olyan nincsen, hogy nem úgy jelenik meg a filmben valaki, ahogy a rendező meg a stáb vezetése akarja. Tehát biztos, hogy ezt akarták, és a Mankiewiczre utal minden ilyen rész, hát ez egy ilyen tulajdonképpen egy tisztelgés az ő alakja előtt, hogy igazándiból ő azért nagyon nagy értéket tett le, hát olyan volt, amilyen, igen, lepusztult volt, nem adott magára. Most például itt Jim Morrisonról halljuk, hogy utolsó éveiben rendkívül ápolatlan volt, már nem illett ahhoz az imidzshez, amit megszoktak tőle a rajongók, és a párizsi az utolsó útjára is már úgy ment, hogy hát ott azért már rendesen szét volt küldve sokféle tekintetben. És most beugrott egy ismerősöm története, egy nagyon aranyos magyar színész, nem említem direkt a nevét, hiszen ezt egyfajta intimitásnak veszük Dáviddal, hogy a magyar filmes berkekről nem fecsegünk ki név szerint semmit, de ez nagyon érdekes volt, hogy beszélgettünk arról, hogy készül egy újabb szerepre, beválogatták, akkor azt hiszem egy francia koprodukcióról volt szó, és mondja, hogy hát megyek castingra, és mondom neki, nem ügyeskedjél már, de azért mégis már egy ilyen, ha jól emlékszem, akkor volt 60 pluszos színész, hogy hát azért, ha ennyi ideig nem ismertek meg, akkor igazából hagyjuk az egész. Azt mondja, nem, ez nem így van. Minden egyes alkalommal a leghíresebb színészeket, mindenkit meg kell nézni, pont ezért, amit mondasz, szedette föl magára, nem törték ebbe azóta az orrát, amit nem plastikáztatott ki, változott-e valami, ugyanúgy csillog a mosolya, ugyanolyan, van-e rajta valami olyan, ami nem alkalmasítja erre a szerepre, és azt igen is, mindegy, hogy mennyi idős vagy, ugyanúgy el kell menni a castingra, és hozni kell azt a szintet, amit valószínűleg várnak tőled. Nagyon érdekes például Jack Nicholson, aki az évtizedek alatt, nem évek alatt, hanem évtizedek alatt gyakorlatilag dettó ugyanazt a fazont hozta egész sokáig, és amikor beért abba a 60 pluszosba, akkor egy picit felszedett, de ez már így is maradt utána. Lehet, hogy pont a Batman-es film után történt, ez nem tudom, valahogy így satszolom, és aztán most a legutóbbi 10 évben, amikor láttuk a filmet, azt láttuk, hogy hát igen, egy ilyen kicsit ilyen papperos dizájnt vett föl. Na most a Mankiewicznél, hogyha valaki hát körülbelül úgy néz ki, mint most, nagyon sokan a járvány alatt felszedtek, például velem együtt, és ugyanúgy fogyasztgattak, ugyanúgy csökkent a mozgás igényük, vagy soha nem is volt, és aztán így fest ez a figura. Nem, igen, nem egy üdítő látvány. És az jutott eszembe még, hogy tehát Hollywoodban ez egy műfaj, bemutatni a hollywoodi filmkészítés történetét rendkívül sok van, és most beugrott, hogy a Pauli Shore halott című film, az ugyanezt a célt próbálta talán elérni, és nem nagyon sikerült, ott se egy dögunalmas film készült. Pauli Shore a 90-es évek nagy ikonja volt a fiatalok körében, először ilyen könnyű zenei műsorokba tűnt fel, és utána megcsinálta a Kőbunkó trilógiát, ott egy ilyen nagyon érdekes komikus szerepet kapott, ez egy ilyen fiatal fehér srác, aki hát ilyen nagyon ilyen energikus, kicsit ilyen elő Jim Carrey-nek is mondhatnánk, és onnantól kezdve megcsinálta ezt a három különleges humorral fölékszerezett filmet, eltűnt a színtéről, és akkor a 90-es évek végén még megpróbált visszajönni, nem sikerült, és akkor megcsináltatta vele ezt a filmet, hogy Pauli Shore halott, tehát vége. És az a film erről szól, hogy 5, akkor szépen elfelejtik. A Monkey Abyss sztória is erről szól, a Monk is erről szól, hogy valaki megpróbál az ellen küzdeni, hogy ne felejtsék el. Most megint visszatérek, ugye hát tulajdonképpen a spoilerezés jön a végére, hogy eléri azt, hogy egy általa maximattoltan nagyon-nagyon világklasszisnak majdan számító műhöz írják már oda, legyenek szívesek, hogy ezt valójában ő írta, nem ő rendezte, nem ő vágta, nem ő játszik benne, csak megírta. Na de ezért nem kellett volna ezt a két órás, mert nem tudom, két órás művet megcsinálni. Érdekes, hogy mi azért csak azt csináljuk ezzel a műsorral, hogy ajánljuk ezeket a filmeket, mert fantasztikus, jó művek kerülnek ki a különböző stúdiókból és a rendezők kezei közül, de ezt én kifejezetten nem ajánlom. Az, hogy pedig hány pontot adok rá a végén, azt nem tudom elképzelni. Majd fogok mondani egy nagyon érdekes, pikáns részletet, Dávid, ezt még akkor létszi, ne lőd le, de ha nagyon akarod, akkor lőd le azt az egy nagyon pikáns részletet. Akkor inkább így mondom, hogy kiszúrta, de hogy volt benne egy kifejezetten frivol szexualitás teli jelenet. Egy pici, egy kis morzsa, egy ilyen nagyon-nagyon
több is,
kis...
Több is, de akkor beszéljünk erről a női karakterekről, meg a szexualitásról, mert volt bőven, csak ugye a férfi oldalról nem volt nagyon felépítve a Monk.
Igen, Amanda Seyfried, de nagyon könnyű beleszeretni, de én nem róla beszélek, hanem megy egy jelenet, hogy egy ilyen brainstormingot tartanak az egyik irodába, de ott még egy előző munkafázisból fakadóan ott maradt egy gépírónő, hogy ő ezt azért összerakja, ami elhangzik, meg az ötleteket ő egyből beviszi az írógépbe. Mindenki rendesen ilyen, mit tudom, ilyen gatya, ing, nyakkendő, füstölnek, szivaroznak, pipáznak, minden. A csaj ül az írógép mellett seggpucéran, és a melbimbókra még föl van azért téve egy ilyen kis flitteres füttyömség, hogy hát mégse ilyen orbitális, nyers állapot jön. És de az, hogy ott ő teljesen mesztelőn és egy gyönyörű, szép alakú hölgyről van szó, festői keblekkel, ezt senki nem reagálja le a jelenetben, de ez ugye visszautal nekem arra az irodalom történeti cuccra, hogy Rejtő Jenő egy időben, talán nem legenda, talán igaz, megengedhette magának, hogy saját gépírónője volt, nem leírta a cuccokat, volt olyan is, hanem akkor éppen diktálta. És a hölgynek nagyon-nagyon csinosan kellett felöltöznie, és nagyon, tehát nem szabadott semmilyen poént lereagálnia. És ez ugrott be, hogy vannak ilyen helyzetek, hogy kicsit ilyen perverz módon dolgoznak a filmiparban, ez majd egy külön részét képezi talán beszélgetésünknek, hiszen ezt előzőleg azért csócsáltam Dávidot, hogy te figyelj, ezt hadd kérdezzem már meg, hogy miért ilyenek olyanok, amolyanok a filmkészítő emberek, abban mindjárt akkor ezt megkérdezem, de mit szóltál ehhez a jelenhez, ez a szegény csegy ült, hogy klimpírozott géppelt, és a keblek így hullámoztak, és így senki le nem pityókázta, hogy hát ott tulajdonképpen tök mesztelen, anyaszült mesztelen ott van egy hölgy. Ez mi volt?
Engem például Scorsese Wall Street farkasa, vagy arra emlékeztetett, ugyanis kicsit arról szólt, hogy ez a világ, ez hogy használja ki az ember? Tehát hogy használja ki például a női szépséget is, és hogy veszi tucat számba? Tehát, hogy tudod, ez nem a show business, hogyha nem tudom, hogy voltál-e Oxi például cirkuszi öltözőbe, vagy színészek öltözőjébe, színházba, előadás közben, tehát, hogy egyébként van egyfajta gyári hangulat, hogy kicsit a kulisszák mögé látsz, és hogy a kulisszák mögött az emberek mesztelenek, de a színészeket sem érdekli feltétlenül, hogy egymás előtt öltöznek, vagy nyilván van a nagy diváknak öltözője, meg azért művészeknek is, de sokszor láttam, hogy így úgy mászkálnak egymás, mert főleg a táncosok, vagy artisták, hogy egyáltalán nem érdekli őket. Tehát benne vannak a show businessben, lehet, hogy épp ott van egy üzletember, egy értékesítő, és kvázi használják a tested. Nekem volt egy ilyen kis vízióm, de emellett ugye feltűnő az, hogy, és erről akartam egy kicsit beszélni, hogy a Monk egyáltalán miért készülhetett el, vagy mi motiválta ugye David Fincher édesapját, amikor megírta ezt a könyvet, és hát ugye már beszéltem arról az előbb, hogy itt az újságírás, hogy az újságírás felelőssége, te is újságíró vagy, Oxi, és ugye az újságírásnak a piedesztálja az aranypolgárnak kezdődik, ugye a Citizen Kane-nél. És nem tudom, tudod-e, biztos tudod, hogy volt ugye az a rádiójáték, a Világok Harca rádiójáték, amit ugye a század első felében Orson Welles csinált pár társával, és hát olyan jól sikerült, hogy még ilyen média hacket, tehát az első média hack is ehhez az élményhez köthető, hogy az amerikai állampolgárok elhitték, hogy ez ugye most történik, és valóban UFO-k jöttek a földre, és elkezdtek pakolni, és pánikol. Utána persze bemondatták, hogy ez teljes hoax, de hát mégis Orson Welles nevéhez köthető ez az őrület, meg ez a média lufi, és szerintem valahol ott üthetett szöget a fejébe Orsonnak, hogy erről kéne írni egy nagy játékfilmet, amikor ugye a Mankiewiczet megbízta, ugyanis a média szerepvállalása, illetve a média fontossága kihangsúlyozása itt a lényeg, és akkor végig mehetünk gyorsan a nagy média geciken, bocsánat, hogy így fogalmazok, de ez egy kultúrantropológus megfogalmazás, ugyanis, ha emlékszel, a született gyilkosokban használják ezt a szót elég sokszor, és ott ugye Wayne Gale, akit Robert Downey Jr. játszik, ő a média G, és ugye Woody Harrelson mondja ezt rá, ugye Stoll András volt akkor a magyar hangja, és így gyerekkoromban ez így visszhangzott a fejembe ez a szó, és aztán utána ugye megismertünk ilyen mindenféle figurát a magyar közéletből is, Hajdú Pétertől Árpa Attiláig. Nem tudom, hogy illik rájuk-e ez a szó, vagy sem, de vagy hogy magukat hívnák-e így, de hogy a köznyelv az elnevezte azokat a figurákat, akik így ilyen hoaxokat csinálnak, vagy mondhatni, hogy ilyen mindent uralni akarnak a média világába. És hát ugye az Orson Welles sztoria is egy ilyen gátlástalan fickóról szól, ugye az aranypolgár, akinek gyakorlatilag a gyerekkorán kívül nincs más, hanem belekerül ebbe a rothadó világba. Na most erről a rothadó világról beszél a Mank is, tehát egy olyan ember, aki erről a világról csinál filmet, valójában ebben a világban él, és a Fincher kicsit, mintha tükörnek tartana tükröt, ugye megint csak a tükör jelenet, ugye megint csak a aranypolgárhoz térnek vissza a híres tükör jelenetre, amit azóta ezer akciófilm, a Tango és Cash-től kezdve a bohócos filmen át, minden máshol, de hogy igen, ez a másolat másolatának a másolata, tehát hogy az aranypolgár készítése, amit ugye a való világ inspirált, és a Mankot, amit az aranypolgár inspirált, tehát ez valamiféle ilyen szempontból posztmodern alkotás akar lenni, de akár mennyire is csűröm, csavarom, mindig oda lyukadok ki, hogy miért nem tud ez a film izgalmasabb lenni, miért nem tudták ezt a karaktert jobban megírni, hogy érdekeljen, mert az a baj, hogy nem érdekel, ott döglik az ágyba, alig tud felkelni, issza a skótviszliket, hát így pattogtatja a körülötte levő csajokat, ugye a Lily Collins-t, aki nem más, mint Phil Collins lánya, azt nem tudom, tudod-e, Oxi, hogy ott sertepertél a filmbe körülötte, vagy ugye ott van még hát ez a Brümhilden karakter, ugye a Fräulein Freda, akit a Mónika Gossmann játszik, ugye ő meg, aki elmeséli, hogy ez a Mank, ez valójában egy jó figura, és itt kapunk egy mini karakter expót, hogy igazából nagyon sok pénzt adott, hogy is van, hogy mit mond, hogy sok pénzt adott olyan embereknek, akik elmenekültek a holokauszt elől, vagy már nem pontosan emlékszem, valami ilyesmi volt a sztori.
Most eszembe jutott, hogy azért mégis volt egy megjegyzés a Mesztelenül Gépenő Titkárnőre, innen indultunk előbb. Maga Mank mond egy baromi jó beszólást, mennek ki a férfiak a szobából, befejeződik a meeting, a titkárnő teljesen mesztelenül, egy hátradől, azért a férfiak csak megnézik kifele menet, és a Mank oda szól, hogy mit nem adnék, ha egyszer láthatnám egy szűk pulóverben. És végig a filmben egyébként van néhány jó poénja, hasonló ezekhez, de nem ilyen nagyon átütő, vagy nem olyan sztori, ugye itt a Az ember a Holdon című filmre kéne utalnunk, ahol ugye Jim Carrey a stand-up comedy műfaj egyik legnagyobb klasszikusát idézi meg, akit hogy is hívnak, most elfelejtettem hirtelen.
Andy Kaufman.
Andy Kaufman, köszönöm, és hogy nem ez történik. Tehát nem kapunk egy, igazándiból itt egy portrét kellett volna, a fickó legunalmasabb, egy, hát talán akkor ezek szerint nem volt egy unalmas alak a Mankiewicz, de egy nem túl izgalmas ember legunalmasabb napjait láthatjuk, a béli küzdelmét, hogy hát elismerjék. Én is mindig ide térek vissza, egyszerre nem találok benne más fogodzót. És van benne egy olyan is egyébként, egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk elmész Etyekvúdra, és akkor ott bemutatják, hogy hát igen, kedves gyerekek, ti a digitális forradalom gyermekei, akkor most megnézhetitek, hogy régen hogyan készültek a filmek. Tehát láthatunk olyan eszközöket, ami ma már elképzelhetetlen, hogy úgy működtek ugye a régi telefonok, ahol még külön volt a fejhallgató és a mikrofon rész, nem volt egybeöntve. Láthatunk olyan megafont, ami csak egy vas fém tölcsér volt, és ettől vált erősebb a hang. Tehát olyan analóg, meg ilyen magától értetődő fizikai törvényszerűségeket kihasználó eszközök, amire ma már nem gondolunk, hanem esetleg szánalmasnak tartjuk. De ettől se lett ez a film annyira erős, és akkor most rátérnék arra, amit ugye nagyon szeretnénk Dávidtól kérdezni, hogy igazándiból hogy működik, láttál-e olyan elemeket a filmben, és biztos vagyok benne, hogy láttál, ami ugye továbbra is ugyanígy működik a filmkészítésnél, most mondhatnám akár ezt a sztori, ja igen, mert ez egy sztori megbeszélős meeting volt. Mondták, hogy azért gyűjjenek abba az irodába, ahol ez a bizonyos titkárnő volt, hogy most a sztorit beszélik meg. Hát biztos vagyok benne, hogy ez ma is ugyanígy működik, de mondjál légy szíves néhány olyan elemet, hiszen mégiscsak egy filmtörténeti produkcióról beszélünk, ahol számodra is visszaköszöntek azok az elemek, amelyek gyakorlatilag hát, hova tovább több mint 100 éve egyáltalán nem változtak. A te tapasztalatod szerint.
Hát nem, bizonyos értelemben nem változtak, csak átalakultak. Tehát, hogy mai napig építenek például fárt sínt és fárt kocsit, pedig már réges-rég léteznek steadicamek, roninok, gimbalok, más kameramozgató eszközök, drónok, stb. Mégis, hogyha a rendező egy nagyon finom mozgást szeretne, akkor kiépít egy ilyen óriási fártsint. Például magyar filmben legutóbb, ami ilyen nagyon látványos nagy kocsizás volt, a Mudrucó Kornél, nem is a Fehér Isten, mindjárt mondom, a lebegő ember, mi is a címe? A Jupiter holdja. A Jupiter holdjában, amikor ugye a menekültek gyakorlatilag menekülnek a film elején, az egy erdőben épített óriási sín, és hát semmi mással nem tudták volna azt a vizualitást megteremteni, hogy gyakorlatilag a film mindig elemelt maradhasson, tehát hogy kvázi az esztétikája, hogy te a mozi kényelmében ülsz a székedben, vagy otthon a kanapédon, és hogyha ez egy steadicam operatőr futna az erdőbe, akkor olyan érzésed van, hogy ott futsz vele együtt, viszont hogyha egy fárt kocsin megy a kamera, akkor el van tartva az alkotás, mint egy műalkotás, amikor a múzeumba állsz és nézel egy képet, és azért hoztam ezt a magyar filmes példát, mert ott is részben ilyen ok lehetett, hogy távol van tartva egy kicsit a főszereplőt tőled, érzelmileg meg mindenhogy, és ott is, mint egy ilyen esztétikai megjelenést látok, mint egy ilyen kicsit erre szokták mondani, egy otőr, művészi, ahogy ez a film is attól akar otőr és művészi lenni, hogy el van tartva ez a Mank nevű figura, és gyakorlatilag egy ilyen fekete-fehér csillogó díszletben mászkáló cinikus alkoholista figurát látsz, aki megy A-ból B-be, és nekem ezért marad a film egy ilyen otőr installáció, mert nem mászik bele, tehát hiába mutatja meg, hogy otthon hogy szenved az alkoholos üvegei között, és alig bírja fölhúzni magát, és van a ágykerete fölött valami kar. Ettől mi még nem látunk bele ebbe az emberbe. Akkor látunk bele ebbe az emberbe, most vegyünk egy másik fekete-fehér filmet, de amit Scorsese-t csinál a Dühöngő bikába, hogy a boxoló hazamegy, és látjuk, hogy hogy viselkedik a családjával, hogy lepofozza a feleségét, hogy hogy veri a fiát, vagy neveli a testvérét, hogy veri össze, hogy hogy viselkedik a sógorával, hogy hogy ordítozik alsógatyába az olasz-amerikai szomszédaival. Tehát az igen, az egy karakterrajz. Ez nekem egy nem pontos karakterrajz, ez egy ilyen eltartott, brechti elidegenítéssel megmutatott valami, ez rohadt nagy divat a művészfilmesek között, sose fogom megérteni. Persze nem mondom, hogy ezek a filmek nem művészfilmek, vagy nem művészi filmek, csak hozzám a büdös életben nem fog közel kerülni egy olyan figura, ami mint egy ilyen csillogó fekete-fehér Martini reklámban előadva, ráadásul egy unalmas 2 óra 10 perces Martini reklám. Tehát lehet, hogy rohadt szép, lehet, hogy csillog, de egy ilyen szétfolyó, unalmas karakterrel egyszerűen nem lehet megtölteni ezt a dolgot. Bocsánat, hogy megint ide térek vissza, és te a technikai újításokat kérdezted, illetve hogy mik azok a dolgok, amik ugyanazok maradtak. Ugye én jártam a Paramount stúdióban, illetve a Universalban is, ami azért már részben egy vidám park, és hát ugyanezt a hangulatot kaptam. Tehát, hogy tényleg 100 év alatt nem változott semmi. Ugyanígy közlekednek a golfkocsival, csak sajnos nem egy forgatást kaptam épp el, mert pont karácsonyi időszakban voltam, és akkor épp szünetet tartottak a sorozatok forgatásával, de láttam például lehet, hogy már meséltem egy korábbi adásban a Jane Fonda díszletét, meg hát olyan nagy stúdió ajtó előtt álltam, ahol a keresztapa jeleneteit forgatták, vagy bemehettem például egy udvarra, és leülhettem egy padra, ahol közölték, hogy az a Forrest Gump padja. Tehát, hogy ezek tényleg nagy pillanatok, és bármikor látok ilyen filmet, megdobban a szívem, akármennyire unalmasan is van megcsinálva, és ha másért nem, én emiatt még vagyok olyan perverz, hogy párszor belenézek majd a Netflixen egy-egy jelenetébe, mert iszonyat precízen van rekonstruálva az a korszak, hogy látsz például egy korabeli kabból jelenetet, ahogy lovagolnak és lövöldöznek a pusztába, és követi ez a nagyon hosszú fártsín, és utána azt mondják, hogy ennyi, vagy látod, hogy vesznek föl korabeli jeleneteket, hogy nyüzsögnek a stúdió hátterében. Ezek, mi hogy nézett ki például egy korabeli stúdió megbeszélés, amikor a Mankiewiczék felvezették, hogy milyen filmet is készítenek megvalósítani, és akkor visszaszóltak, hogy ez egy B-film, amit most elmondasz. És ahogy elmondták, meg a korabeli filmekre reflektáltak, hát tényleg röhelyes volt, és iszonyat érdekes, hogy 100 év elteltével hasonlóan gagyi tartalmak mozgatják a nagy közönséget. Tehát amiket mondtak, hogy a szörny, a robot, a Frankenstein-szerű figura, a zombi figura, a nem tudom. Tehát ezekről úgy beszéltek, hogy tényleg nem derült ki, hogy Jézusom, hát kultúremberek beszélnek, akik emberek ízlését fogják formálni, és ilyen baromságokról képesek filmet csinálni, és ehhez képest az Aranypolgár az egy világító torony volt. Tehát, hogy a Mank Amerikába az lehet, hogy egy olyasmi név lehet, mint nálunk a Jancsó Miklós. Tehát, hogy megjelent a szerzői film, ott volt Orson Welles, úgy indul ez a Mank című film, hogy leírják, hogy az Orson Welles volt az egyedüli rendező, aki ilyen 23-24 éves kora körül teljhatalommal bírt Hollywoodban, és ez egyébként nem is volt szokás, hogy egy rendezőnek végső vágási jogát adják, hogy ilyen fiatalon ő legyen Hollywood ura. Tehát talán ezek a mozgató erők voltak, meg nyilván David Fincher neve az, amiért egyáltalán a Mank című filmre pénzt adtak.
Van egy jó hírem a Mankkal kapcsolatban, hogy tudtam azonosulni bizonyos részeivel. Ennekem az nagy mániám, mint klasszikus mozi nézőnek, legenda szerint egy moziba születtem, és az a rész, ugye itt egy mondatban el is hangzik ennek a zanzája, ugye valaki rászól a Mankra, és azt mondja, hogy maga mi mindent tenne, mi mindenre lenne képes, ha egyszer tényleg oda tenné magát. És nem tudom, a hallgatók közül, mert Dávidnak biztos nem volt ilyen munkahelye, de a hallgatók közül talán volt pár embernek olyan munkahelye, ahol látta, hogy hát itt maga a munkáltató nem képes oda tenni magát, és nem érdemes a legjobbat adni magadból, és ezért nem adja magát az ember, csak mondjuk 75%-ban. Én nem szeretek dolgozni.
Várjál, én most elakadtam valamint, ha azt mondod, hogy moziban születtél, vagy mi?
Jó, de ki kell találni, Dávid, ilyen kis image építő sztorikat.
Ja, értem,
moziba születtem a 25. sorban egy különleges esős napon, és ez így volt.
Ez olyan, mint Rodolfónál, hogy Rodolfot egy kínai gyöngyárus, vagy Rodolf egy kínai gyöngyárust mentett ki a Dunából, és azt tanította meg bűvészkedni, ez az oxigenezis sztoria.
Igen. Tehát a szellemileg mindenképpen, hiszen most ugye a Mank kapcsán, ha felidézi az ember, hogy mit jelent neki a mozi, ugye a 2020 filmodüsszei is valahol egy ilyesmi dolog, hogy két filmmániás, két filmbuzeráns összeül és mesél, hogy mennyire megfogják őket a filmek világa, még annak ellenére, hogy az egyik ugye egy filmrendező, tehát ő nagyon is jól tudja, hogy készül a film, mert nem biztos, hogy elájul a keltett illúziótól, de mégis. A másik fickó pedig egyébként történetesen több alkalommal is, több időszakaszon át volt mozigépész, mire eljutott odáig, hogy valójában legyen az, amire született, hogy újságíró munkát végezzen. És a film művészet valami olyan, azért jó, és a Mankba ez sajnos nem jön ki, csak utalnak rá az összes sok-sok jelenetben, hogy a képzőművészet, a zeneművészet, a színházművészet összpontosul benne, és még rengeteg sok minden, hiszen a popkultúra is valahol innen is eredeztethető, amire a mai posztmodern kulturális szeletek is épülnek. És még valami, mielőtt kifutunk az időből, hiszen túl sok időt pazarlunk szerintem erre a vacak filmre, még valami, amivel tudtam azonosulni, pontosan ez, tehát, hogy nem szabad sokat beleadni. Hogyha nem fizetnek meg rendesen, akkor ne adj bele 100%-ot, mert nem fog semmi történni, nem fogják elismerni. A Mank ezt többször is megtapasztalja, amikor adott estélyeken, partikon az órára olvassák, és ez nekem mindig döbbenetes, ezek mai magyarországi helyzetek akkor, hogy egy munkahelyi vezető, egy főnök rendesen, pontosan, mintha a lelki ismerete lenne az alkalmazottnak, percre, fillérre, másodpercre pontosan nyilván tartja, hogy az illető mennyit keres. Nem vagy egy a millióból, nem vagy a rendszer része, hanem a főnök nagyon sokat foglalkozik veled. Otthon, amikor éppen nem tudom, mit csinál a feleségével, akkor is ezzel foglalkozik, hogy neked miért annyi a béred. A Mank bekerül egy ilyen beugatós jelenetbe, ő is beszól valakinek, neki is beszólnak, egyébként éppen katasztrofálisan részeg állapotban esik el azon az adott partin, és akkor nagyon elegük van belőle, és akkor az egyik főnök feláll, hogy na ide figyelj öreg, hát te egy nagy darab szar vagy, ez a csávó, aki patronál téged titokban, amiről nem is tudsz, és akit egyébként te most szittál, ő fizeti ki azt a béredet, ami ennyi és ennyi és ennyi. Tehát az alkalmazottnak mindig ráolvassák a fejre, hogy az a szar kis fizetés, amit kapsz, azért te legyél hálás, holott nem azért kapjuk a fizetést, hanem azért, mert letettünk egy munkát. Mi 100%-ot akarunk beletenni, Mank is. Látható, a Mank egyébként tök kiégett ebben az egész szakmában, ebben a filmes szakmában. És nem ahogy például Ed Wood is, Ed Wood sztori is, az igazán jó, hiszen ő megpróbálta a saját álmait megvalósítani, katasztrofális álmok lettek ebből. Az utókor természetesen Tim Burtonnek és egyebeknek köszönhetően hatalmasat kasszírozott ebből, de a végén annyira lepusztult az Ed Wood, hogy ilyen szofterotikus vacak filmekbe bonyolódott a élete utolsó szakaszában, és hát ilyen mindenféle értelemben, főleg szakmai értelemben lepusztult. És itt is ez az oka szerintem, hogy a Monknak leépítik az egyéniségét, leépítik az önbecsülését, és ezt nagyon sok, most már szintén szakszervezeti Jimmy Hoffa műsorát hallják, kedves hallgatóink, tehát egy ilyen munkahelyi, munkaerkölcsi probléma ez az egész film nekem inkább, ezt tudom belőle még kihozni, hogy soha nem kap választ arra az alkalmazott, ráadásul, hogy miért alázza meg annyiszor a főnök, hiszen ez csak egy munkakapcsolat, ez, itt nem szabadnának érzelmek keltődni. Miért olvassák állandóan a fejére, hogy az elvégzett munkáért ennyi és ennyi és ennyi pénzt kap, és hogy legyen ezért hálás, hogy egyáltalán dolgozhat, és miért van ez a folyamatos ilyen függőség így lebegtetve, hogy hát ez meg is szűnhet ám, nem hajtod végre? Hát akkor kirúgunk, akkor mehetsz a levesbe. Tűnj innen a francba, get the fuck out of here. És a Monknak szerintem ebből lett eleges, azt mondta, hogy így is úgy is kirúgnak. Mondják is a filmben, ő is, mások is, hogy egy csomó erről meg kirúgták, állandóan ezzel kell, hogy szembesüljön. És én is ezzel szembesültem egyébként életem során. Nagyon sok munkahelyem volt, nem feltétlenül rúgtak ki. Azt észrevettem, hogyha elmegyek egy kártyához dolgozni, akkor az a kártya egy időn van megszűnik. Nem én viszem haza a pénzeket, ugye? Ez már csak ilyen misztikus hülyeség.
Ezt én is párszor elmondhatom, hogy amilyen műsort csináltam, az egy idő után megszűnt, de aztán rájöttem, hogy ez nem miattam van, hanem általában a műsorok megszűnnek, meg a projektek megszűnnek egy idő után, amire téged felkérnek.
Igen, a Monk ilyen szempontból, ha most kicsit, akkor még mindig hozzáadok, maga az emberi létezés, tehát ilyen Madách Imre vonal, az ember tragédiája, tehát az ember sosem nyerhet, a körülötte lévő nagyságok, akiknek baromi nagy arcuk van, mindenkinek hatalmas mellénye van, mindenki nagyon fölényes, pökhendi és gőgös, és természetesen gusztustalanul gazdag, és a Monk meg gusztustalanul és méltatlanul kevés pénzből kénytelen tengődni, és természetesen tehát átmegy egy ilyen Harlequinbe, egy ilyen Joker figurába, aki már próbálja parodizálni ezt a környezetét, hogy gyerekek, hát azért itt mégiscsak valami szellemi termékről lenne szó, amit uram, bocsá, egy jelentős részét én adom hozzá. A nevemet még csak ki se írjátok a stáblistára, folyamatosan bealáztok, szarér húgyér dolgozok. Tehát a Monk Hollywood prolija nekem, ebből a filmből ez jön ki. Tehát ő nem több, mint egy világítást beállító ember, vagy a mikrofonálvány tartó figura, vagy az, aki a vágó mellett dolgozik, valamilyen asszisztens, és a kedvencem ugye a filmrendezők köcsöge, a rendező asszisztens, akivel mindent meg lehet csinálni, és még mindig mosolyogni fog a forgatás utolsó napjának utolsó percig. Ez a Monk, aki egyébként tulajdonképpen jobb keze a rendezőnek, hiszen olyan klassz nyersanyagot készített, amiből hát világhírű produkció született.
Nagyon sok Oscar-díjra, 9 Oscar-díjra volt jelölve, tehát hogy nyilván ezért is volt nagyon érdekes, hogy készülhetett az Aranypolgár.
Igen, az gondolom, hogy baromi nagy közhely, hogy az igazán nagy művek, a zseniális művek, azok hatalmas szenvedések árán készülnek. Olyan nem igazán van, hogy mondjuk egy adott mű az jó, és minden könnyű azzal kapcsolatban, hanem vért és verítéket prüszkölve készülnek el. Én, Dávid, nem nagyon akarok el sokkal többet pazarolni az időnkből.
Én még mielőtt szavazol, mert tudom, hogy erre megy ki a játék. Ha már kétszer is felhoztad az Ed Woodot, azért megemlítem, hogy az Ed Woodban van egy jelenet, amikor Ed Wood karrierje gyakorlatilag ott veszi kezdetét, hogy egy ilyen hollywoodi kocsmában üldögél, és besétál az idősödő Orson Welles, nem tudom, emlékszel-e? Ez már nem a 30-as évek, ha jól emlékszem, hanem már ugye ez az öregedő lugosi, vagy már az öreg lugosi kor, most nem akarok hülyeséget mondani, de már a 40-es évek vége talán, vagy valami ilyesmi, tehát már az Orson se egy fiatal srác, és hát ugye tártott szájjal, és nagyra nyílt szemekkel fogadja Orson Welles tanácsait ugye a kocsmában, Ed Wood, ugye a világ úgymond leghíresebb, legjobb rendezője, mond tanácsot a világ leggyatrább, legnévtelenebb rendezőjének. Azóta persze minden változott, hiszen Orson és a fénye, ugye, ahogy idősödött már, ugye nem volt akkor a Hollywoodban, illetve Ed Woodnak pedig egyre nagyobb neve lett, hiszen annyira szar filmeket csinált, hogy elkezdtek róla beszélni, és Ed Wood neve ma már gyakorlatilag sokkal híresebb, mint pár jó rendezőjé, vagy sok jó rendezőjé, milyen érdekes a világ, és hát minden esetre, amit mondasz, az a híres jelenet, ahol ugye a Charles Dance derül ki, ugye ő egy nagyon jó színész a Trónok harcából, ugye ő az idős Lannister, Tywin Lannister, és hát itt mosolyog így a bajsza alatt, hogy tényleg ő ad pénzt Mankiewiczsnek, de hogy az orra alá dörgölik, hogy igazából nem azért adnak annyi pénzt, mert olyan jól ír, hanem szeretik hallani, hogy beszél. Ugyanis szeretik gyakorlatilag a fényűző emberek is, akik el vannak zárva mások véleményétől, szeretnek néha kritikát hallani. Ez egyfajta ilyen önostorozás is, meg talán egyfajta utolsó köldögzsinór, hogy a realitással szembesüljenek, és a Mank egy olyan figura ebben a hollywoodi közegben, aki szembesíti a fényűző ürgéket, hiába áll egy perzsaszőnyek közepén, simán ráhány egy rohadt nagyot, és azt mondja, hogy hát ez a kis bor, ez a hallal jött föl, szóval van egy ilyen undi rész, és hát mindez arról szól, hogy a Mank ez rámer hányni erre a szőnyegre, rámer hányni erre a hollywoodi szőnyegre, bemeri piszkítani magát és a többieket ebben a fényűző, flitteres, kisestei is martinit szürcsölgető világban, és ez a része nekem szimpatikus, tehát én ezért nem vagyok annyira lesújtó, mint Oxi, de hozzáteszem, hogy a jó film az nekem is ritmussal jár, karakterépítkezéssel jár, érdekes figurával jár, tehát a nagy Lebowski százszor izgalmasabb ennél a figuránál, az a furcsa. Úgyhogy azt hiszem, hogy igazad van, és értékelnünk kell. Hanyasra értékeled ezt a mozit?
Tudom, hogy van egy ilyen műsor, de az azonosság most nem érdekel. Értékítéletem 5.
Na hát akkor én egyel vagyok jobb, én 6-osra értékelem a mozit, egyébként az IMDb-n 6,9-en van, tehát hogy az sem egy ilyen egetverő átlag. Szerintem ez egy közepes film, ami fel van hype-olva részben amiatt, mert a David Fincher való igaz, hogy egy kicsit elfelejtették Hollywoodba értékelni, és ennek hangot is adott egyébként Brad Pitt azon az Oscar-díj átadón, amikor ugye átvette a díjat tavaly volt egyszer egy Hollywoodért, és köszönetet mondott David Finchernek, hiszen ha belegondoltok, Brad Pitt karrierje nagyjából David Finchernek köszönhető. Említetted a Hetediket, a Harcosok klubját, és ugye ott van a Benjamin Button, amit David Fincher a nagy Oscar-díjas filmjének szánt. Mondták sokan, hogy ez lesz a David Fincher Forrest Gumpja. Valahogy a kritika nem szerette annyira azt a filmet. Szerintem rengeteg jó dolog van abban a filmben, sokkal jobban élveztem, mint a Mankot. Ennek ellenére pontosan tudom, hogy a snob filmes körökben a Mank lesz a tuti, mert már az a régi Hollywood, de nem fogom tudni jobban szeretni, úgyhogy nálam is 6-os, nálad 5-ös, és akkor marad hátra a szolgálati közlemény.
A szolgálati közlemény pedig nem nagyon változik, de mi sem változunk, reméljük, hogy a minőség az mindig jobb, mi mindig ugyanazokat a maximalista igényeket próbáljuk kielégíteni a magunk maximalizmusával, ebben az esetben természetesen én is, és drága partnerem, munkatársam Dávid is 100%-ot ad be. Hát kérem szépen, a 2020 filmod össze megtalálható a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Facebook-on, az Instagramon. Ezeken a helyeken, hogyha interakciót produkáltok, az nagyon-nagyon megköszönjük. Külön köszönjük természetesen a lájkokat, hát a dizlájkokat is, a kommenteket kiemelten, extra módon, illetve hogyha megosztjátok. A YouTube-on én azért ajánlom, hogy csatlakozzatok, vagyis hát iratkozzatok fel a kis harangot, ha megnyomjátok, akkor értesítést kaptok arról, hogyha új adás érkezik erre a csatornára. A többi felületen is hasonló a helyzet, hiszen hogyha ismerősök leszünk mondjuk a Facebookon vagy a többi helyen, és bejelölitek azt, hogy szeretnétek értesítést kapni ezekről, akkor ez mindig megérkezik. Aki hosszabban szeretne értekezni velünk, az megteheti a 2020 filmodüsszeia@gmail.com oldalon. Most picit felcseréltem a sorrendet. A záró információ az, hogy anya cégünk a Könyvkultúra Kelló magazin címe a könyvkultúra.kelló.hu. Itt van egy nagyon jó kis rovat, úgy hívják, hogy Bibliopod. Itt az összes eddigi adásunk meghallgatható, hasonlóan a fent felsorolt közösségi oldalakhoz.